Köszöntöm a hallgatókat az Inforádió bormagazinjának a mikrofonjánál, Sánta András. Mai műsorunkban Szepsi Istvánnal beszélgetünk. Témáink a furmint, a házlevelű, a tokai borok nemzetközi piaca és presztízse, valamint az, hogy miként változott meg a borkészítés a Szepsi birtokon. Tartsanak velünk!
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Szepsi István szerint a tokai aszú a nemzetközi borkereskedelemben még nem ért el olyan presztízst, mint amilyenre hivatott, de elkészült a terv, hogy ezen miként lehet változtatni. Erről is beszélgetett Szepsi Istvánnal Kovács András István.
Mi a helyzet a házlevelűvel? Lehet olyan hangokat is hallani, hogy egy kicsit háttérbe kerül a házlevelű, pedig önállóan is milyen finom bort ad, száraz borként, és hogy a furmint házlevelű házasítás szárazborként megint csak esetleg egy magasabb minőség.
Hát sok termék van a piacon, mindenki megtalálhatja magának a legkedvezőbbet, akár a kereskedők is. Nálunk a furmint arány az növekedett az ültetvény összetételben, ma is már csak furmintot ültetünk, de van házlevelünk, ugye középkorúak, és vannak fiatal muskotályok is. Ezeknek megvan a helyük az édesszamrodniban, megvan a helyük a birtokaszúban, úgyhogy ezzel semmi kár nem szenved, úgy készülnek a birtokszamrodnik és aszuk, hogy a furmintot teljesen botitizáljuk, ahogy csak lehet, hogy a koncentráció ott meglegyen, és a házlevelűt és muskotályt pedig túléredett többet állapotban születelve házasítjuk össze a három tagot.
Ez ugye sárga muskotály.
Igen.
Mert ugye hegy alján nem az otthon el, hanem a sárga muskotály.
Igen, természetesen. Tehát ez egy jól felfogott koncepció és megtervezett koncepció, amit csinálunk. Az egyéb fajtáknak a szerepe az olcsóbb édesborokban óriási, mert könnyebben lehet velük több édességet termelni, mint mondjuk a furminttal vagy a házlevelűvel. Nem jelenti azt, hogy nem fogunk házlevelűt készíteni, dűlősen is akár, ez valószínűleg, hogy a Mádi szabályozás is megengedi, hogy dűlősen is készíthessünk bármely kategóriában 100% házlevelű bort, és én is szeretem, de ahhoz, hogy a piaci éket jobban tudjuk értelmeztetni, és bejebb tudjunk hatolni a tudatba, ahhoz koncentrálni kellett, vagy kell, és még kell lesz koncentrálni a fajtát is. Tehát furmint. Tehát ez nem lehet, ha elaprózzuk, nem véletlen, hogy a legnagyobb borvidékek, akiket pozíciójuk miatt irigylünk, máshogy a történelmiségük, tehát nem lehet összehasonlítani, de azért okosak, mert a 15. században azt mondta a hercegük Burgundiába, hogy aki másfajtát mert csinálni, mint Pinot, annak a nyakabánya. Tehát ez ilyen élesen ment ott is, hát csak az ezelőtt, ugye 600 évvel történt. A furmintot itt is favorizálták, vagy kezdték favorizálni a 16. század végétől, előtte is itt volt nyilvánvalóan, de hogy tisztítsák meg az ültetvényeket, és még több furmint, vagy akár tisztán is. Ez a gondolat a 16. század végétől ment, de végül is miután itt minden aszusodott, és a furmint úgy is itt volt, mint alapfajta, vagy az aszúnak az alapja, nem volt szükség rá, hogy további radikalizálódás menjen. Ma sem kell törvényszinten, vagy szabályozás szinten. De a legjobb termőhelyek értelmezését és a márkaépítésben való felhasználásában mindenképpen kell, hogy egységes gondolkodással menjünk neki. Tehát ha azt mondjuk, hogy becsekasszú, vagy úrágya furmint, akkor annak 100%-ban abból kell készülnie. Egyébként összehasonlíthatatlan. Nem lehet akkor úgy komolytalan az egész, és millió kérdést engedünk meg, amik esetében csak magyarázkodni lehetne. Az pedig már nem egészséges dolog, ha magyarázkodni kell. Nincs magyarázkodás. Ez a parcella itt ebben a dűlőben 500 éve első osztály, ez a másfél hektár terem 3600 palackot, ennyi az ára, 100% furmint pont. Nincs tovább. Nem lehet kérdést feltenni. Egy Burgundiában nem lehet kérdést feltenni. Szereti vagy nem? Ki tudja fizetni, vagy nem tudja ki fizetni? Aztán mindenki, nincs értelme hát a kritikának, meg a meg a hozzászólásoknak, mert két dolog van csak. Megengedheti magának, hogy szereti, vagy nem. Kész. Tehát egy világmárka, nem vagyunk világmárka, de azok akarunk lenni. És ahhoz a módszereket, amik már lassan 600 évesek, többek között ez a fajta kérdés Burgundiában, azt át kell venni. Mindenütt, mint ahogy átvettem a fűszabályozásnak a módszerét Barolóból, ezelőtt 26 évvel, vagy átvettünk nagyon sok mindent, például a zöldoltásokat, hogy átoltottunk fajtákat, és ezt ma is folytatjuk, vagy hogy el kell kezdeni a legfőbb fajtának a szelekcióját, amit minden valamire való burgundi gazda csinál. Nem egy ember a borvidéken és az országban, vagy kettő. Ezek teljesen normális, hogy a részei a termelés és termékfejlesztésnek. Tovább kell mindig menni. Ha valami nem úgy működik, mint ahogy szeretnénk, csak egy dolgot nem lehet tenni, ugyanúgy folytatni.
Ilyen lett az évjárat, 2017 kiemelkedő, de ugye ezek az aszok legkorábban 3 év múlva, vagy 4-5 év múlva kerülnek piacra. Addig mi fog történni?
Az is egy koncepciónak a vége, hogy eddig az asszúink 8-10 év múlva kerültek piacra. Most adjuk el a 2008-ast. Ez 9 év, tehát már 8-ban is meg kellett termelni, az már 10 év. 10 év finanszírozás.
És miért várnak ilyen sokáig vele?
Azért, mert voltak nagy évjáratok, amiket nem lehetett egyből a piacra vinni, meg azt gondoltam egyébként is, hogy az a stílus, hogy a hordóban van 6-7 évig is, az jobb, mint hogyha gyorsan visszük. Voltak olyan évjáratok egymás után, mint 99-es, 2000, 2002-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, amelyik zsinórba nagyot produkáltak, és azokat szét is kellett húzni, mint ahogy ezt a példa mutatta is, hogy jöttek aztán a szükesztendők. Tehát, hogy egyrészt jusson a szükesztendőkre és azokból a tartalékokból, másrészt pedig a stílus, ez a stílus is befejeződött. Most már a 2011-es, 2013-as, 2014-es asszú, mert 15-16-ban nem volt, ezek már most maximum 3-4 évi hordótartással hogy kerülnek palackozásra és élésre. A mai szabvány ettől sokkal megengedőbb. A máli szabályzat azt mondja, hogy az erjedés követően, a főerjedés követően 2 év múlva hozhatók legkorábban forgalomba. Tehát ez azt mondja, hogy 2,5 év. Tehát a 2017, az 2020 második felében karácsonyra. Igen. Most ezt valószínűleg, hogy ki is fogjuk használni az első 1-2 évjáratban, mert ugye nem lesz termék a piacon, mert hiányzik a 10-es, a 11-es, a 12-es, a 15-ös, a 16-os évjárat aszúból. Most, tehát ezeket ki kell, addig is megvan, tehát a birtokaszúk azok vannak, és azok mennek. Ezek az aszúk addig is, amíg elérkezik a 2,5 éves koruk, vagy a 3 éves koruk, addig is bemutatásra kerülnek, tehát nem a pince mélyén alszanak, ott pihennek és érnek, de valójában a munkát végzik a világ piacain. Bemutatásra kerülnek. Ide jön, egy évben fogadunk több mint 400 szakértőt a világból, értőt, felhasználót, de innentől még több lesz, ezért is nincs borturizmusunk, mert nem jut rá idő, meg bor, és ezek viszik a hírt a 80 országba, hogy mi következik. Nem csak az következik, mert közben a többi dolgaink is mennek tovább, úgyhogy be lehet leszerezni alacsonyabb áron is termékeket. Azok is emelkednek, de alapvetően lesz lehetőség többeknek, hogy a maguk szintjét beszerezzék. Egyébként is a legdrágább szintet vásárlók is tartanak, hogy a furmintot 20 euróért, vagy édeszaurodit majdnem 50 euróért, vagy birtokaszút leendő, mint 120-150 euróért, és lesznek a nagyon drága borok, amiket nem akarok árat mondani, mert ennek így nincs most még jelentősége. Egyrészt nincsenek kész a borok, tehát ezeket meg kell nézni erjedés után, letisztultan, össze kell hasonlítani, analíziseket kell végezni, el kell dönteni, hogy maradnak-e dűlő és parcellaszelektáltak, vagy belekerüljenek a birtokaszúba, vagy akár a szamarodiba is, vagy semmibe. Tehát ezek eldöntendő kérdések, minden esetre megléptük a leglényegesebbet, az évjáratot fogadtuk, és az új koncepciónak megfelelően dolgoztuk ki. Ugyanilyen a helyzet a száraz boroknál is, ott is van egy lépésváltás megint.
Szepsi István Mádi borászt hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést Szepsi Istvánnal, aki arról is beszélt, hogy miként változtatták meg a borkészítést pincészetükben. Tartsanak velünk a hírek után is.